Ez az adatépítés legújabb száma. Először is szeretném megköszönni azoknak, akik kitöltötték a visszajelzési kérdőívet, elég sok hasznos infót kaptam belőle, és egyébként nagyon inspiráló és örömteli volt nekem, mert a többségetek arra szavazott, hogy egész jó így, ahogy van most a podcast. Persze azért jelöltetek kifejlesztési irányokat, még várok egy adást vele, és aztán visszatérek az összegzéssel. Ennyi volt a gépház közlemény, most pedig vágjunk bele az mai első témánkba. A cikk, amit hoztam nektek, az Data Mining 100 Million Instagram Photos Reveals Global Clothing Patterns. Valójában egy tudományos white paperből írták. Maga a munka az Kevin Madsen, Kavita Bala, Noah Sunwell munkáját dicséri. Hát szerintem zseniális, úgyhogy tényleg dicséri. Akik egyébként a Cornell Egyetem New York-i taka kutatói és dolgozói. Igazából nem tudom pontosan, hogy milyen státuszban vannak ott, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy azt találták ki ezek a srácok, akik egyébként, illetve lehet, hogy lány is van köztük, mindegy, akik egyébként antropológusok, hogy mi lenne, ha az antropológia tudomány területén, amiért alapvetően nem a IT-hoz legszorosabban kapcsolódó területek egyike, mi lenne, hogyha ott is machine learning technológiákat vetnének be, és olyan kutatási módszereket dolgoznának ki, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. És hát erre hoztak is egy konkrét példát, ugyanis azt csinálták, hogy az Instagramra feltöltött fotók alapján ruházati öltözködésért, végsősorban divat irányzatokat vizsgáltak meg. Az elsőre jól hangzott, nekem vagyok, úgyhogy bele is néztem, hogy mi a pontos hívó kérdés, amire valójában dolgoztak, és hogy konkrétan azt akarták megnézni, illetve azt vizsgálták, hogy a különböző öltözködési stílusok hogyan különböznek, hogyan alakulnak a világnak a különböző tájain, van-e valamilyen kulturális jelenség, vagy milyen kulturális jelenség van mögötte, és hát tulajdonképpen ilyen vizsgálatok természetesen már korábban is voltak, csak egyszerűen olyan hihetetlen tömeg egy időben történő átvizsgálása az emberek számára nem volt lehetséges, amit ők most megtettek. Milyen tömegről beszélünk? Világ 44 városát választották ki a kutatók a vizsgálatra, és 2013 és 2016, tehát ezt a három évet felölelő periódusban, különböző ötnapos, minden évben különböző ötnapos időszakokban, több ötnapos időszakban, a 44 város 5 kilométeres körzetéből az Instagramra feltöltött fotókat letöltötték, leszklépelték a netről. És ami nekem nagyon megtetszett ebben a cikkben, az az, hogy ezután nem egy machine learning eszközt vagy megoldást vettek igénybe, hanem egy egész ilyen elemzői láncot felépítettek. Először is, és ez egy kicsit engem megmosolyogtatott a cégben, mert úgy fogalmaztak, hogy standard arcfelismerő szoftveren átkergették ezt a sok-sok képet, egyébként több mint 15 millió fotót töltöttek le, és ez már a tisztított eredmény, hogy mit jelent a tisztított, azt mindjárt megértitek. Szóval először is egy haha standard arcfelismerőn átküldték, azért ez néhány éven még nem volt olyan standard feature, és ez is bizony machine learning. Szóval átküldték ezen az arcfelismerő rendszerem, ami kitépte azokat a fotókat, amiken eleve nem volt arc, tehát feltöltött Instagram fotó, ugye mondjuk például az ebédünkről, valamiért ez egy nagyon fontos dolog az Instán, hogy ki mit teszi. A lényeg tehát az, hogy kiválogatta azokat a fotókat, amiken arc van, amiken egy torzó is legalább megfigyelhető, és így jutottak el a 15 millió fotóhoz. Ezután átkergették egy másik machine learning rendszeren, ami ruhafelismerés, hát most én így egyszerűen mondom a cikkben, azért ez részletesen le van írva, de ruhafelismerés volt a feladata. Hát lényegében az történt, hogy fel tudta tegelni ezeket a fotókat olyanokkal, hogy például pólót hord, vagy zakót, kabátot hord, sapkát hord, stb. Majd átkergették egy olyanon, ami az adott ruhaneműnek a színét és egyéb részleteit ismerte fel, például, hogy ez egy fehér rövidújú póló, vagy fehér hosszújú, kim van fekete ruha, és hát természetesen, elnézést, természetesen az összes ilyen kis apró teggel ellátták ezeket a képeket, ami utána lehetővé tette, hogy elemzést végezzenek. Tulajdonképpen ugye azt csinálták, hogy az Instagramra feltöltött, azt írja a study, hogy több mint 100 millió fotó, amit ott ők vizsgáltak, abból kiszedték ezt az ahhoz képest kicsi 15 milliós szettet, és a feltöltött képek alapján próbálták meg az emberek öltözködési szokásait, meg jellemzőit vizsgálni. Maga az, amire jutottak a kutatás során egyébként nem olyan lenyűgöző abban az értelemben, hogy hát elég sok olyan klasztert találtak, ami józan észre is gondol az ember, tehát hogy például a színeknek divatja van, az, hogy bizonyos színek időnként viszonylag elterjedtek a ruházkodási szokásokban, míg aztán más színek meg kevésbé, és akkor ezek így váltakoznak. Hogy télen a fekete és a barna színek jobban dominálnak az emberek ruhájában, míg nyáron a fehér és egyáltalán a világosabb színek a dominánsak. Illetve, hogy van még olyan szezonnal is, például a vörös az egy nagyon érdekes szín volt, vagy piros, mert hogy egyrészt észrevehető, hogy időnként így átsöpör a világon egy vörös hullám, és akkor egy rövid ideig az emberek így sokkal több piros ruhát hordanak, meg hogy van még egy extra szezonalitása is a vörösnek, főleg a nyugati kultúrkörben december táján elég sok vörös ruhát hordanak az emberek. Később rájöttek arra a kutatók, hogy ez bizony a feltöltött mikulásos, meg télapós, rénszarvasos, stb. Pulóverek, tehát így a karácsonyi ruházatnak a következtében alakul ki. Ezek egyike sem egetrengető megállapítás, és nem is azért hoztam ezt a cikket, mert hogy ez most egy olyan felfedezés, amit nem gondoltunk volna. Sokkal inkább azért tetszett meg nekem, mert azt mutatja meg, hogy a machine learning és az adatbányászat olyan területeken is tud számottevő segítséget nyújtani, amire korábban nem is gondoltunk, és tényleg ez a digitalizáció, ez nem csak a Facebook, meg a nem tudom, Google, meg a vállalatok, meg ezeken a már tényleg szinte unalom még ismert, gyakran ismételt dolgokban fordul elő, hanem olyan viszonylag szokatlan, IT-hoz képest szokatlan területen, mint mondjuk az antropológia. Ami még nagyon tetszett, ez az összefűzött machine learning elemzőlánc, ami lényegében azt tette lehetővé, hogy sok szempontból gépesítve legyen feldolgozva ez a sok-sok kép, és hát ami igazán nagy dobás benne, az tényleg a mennyiség. Tehát, hogy korábban is természetesen a kultúrantropológusok, antropológusok vizsgálhattak fotókat, hiszen ez nem egy mai tudomány, mondjuk a 20-as, vagy 30-as, vagy akár világháború utáni fotókorról antropológusok vizsgálják a viseleteket, az öltözködést, a szokásokat, ezt nem most találták ki. De az, hogy ilyen mennyiségben gyakorlatilag a szobájukat, vagy az egyetemet el nem hagyva hozzájuknak a képekhez, és ezeket azonnal fel is tudják dolgozni, azért az merőben szokatlan és újszerű, és hát ezt a mesterséges intelligencia, kicsit nagy szavak, de a machine learning tette lehetővé, és szerintem ez így egy nagyon érdekes dolog tényleg, hogy ilyen társadalomtudományi kutatásokban is hát ez a kemény matek, az bizony jól tud szerepelni. Evezzünk át szerintem a másik témánkra. Innéttől fogva egy nagyon picit tematikus lesz a mai adás is, mert még két témám van, és mindegyik a botokhoz, tehát a csevegő robotokhoz, chatbotokhoz kapcsolódik. Az első komoly téma, mivel a második témám inkább a vicc kategóriája, de az első komoly téma az a Facebook botokhoz, Facebook chatbotokhoz kapcsolódik. Mind szakmailag, mind tartalmilag érdekes egyébként. Szerintem a cikk címe Facebook teaches bots how to negotiate. They learn to lie instead. A cikknek a szerzője Liat Clark, de egyébként a munka elsősorban nem az ő érdeme, hanem a Facebook bot research teamnek, akik nem tudom, hogy kik vannak mögötte, de egyébként elég jól nyomják a dolgot. Ahhoz, hogy ezt értsük, egy kicsit menjünk hátrébb vissza az időbe, 2016-ba, amikor azt mondta Mark Zuckerberg, a Facebook vezére, hogy we think you should message a business just the way you would message a friend. Tehát, hogy azt tűzték zászlajukra, hogy úgy tudnak majd a vállalatok kommunikálni velünk, fogyasztókkal, vagy mi a vállalatokkal, mintha a haverunknak írnánk a Facebook csetre. tehát hogy emberi természetes nyelvi kommunikációval. És aztán ahogy ezt a zászlóra tűzték el, is kezdte a Facebook nagyon komolyan a chatbotoknak a létrehozását, illetve olyan keretrendszert adott a fejlesztők számára, hogy különböző chatbotokat építhetnek vele. Tehát nem csak a saját maguk a Facebook építhet, hanem a programba bekapcsolódó fejlesztők. És hát természetesen, mint ahogy nem is rejtett ez Mark Zuckerberg sem véka alá, hát ennek az egyik fő célja az bizony az, hogy üzletileg az üzletek, vállalatok, profitorientált vállalatok képesek legyenek kommunikálni velünk, tehát nagyon sok esetben különböző díleket, különböző üzleteket fogunk kötni ezen. Lehet, hogy csak egy időpontot egyeztetünk le, ami szintén egyfajta üzlet, de lehet, hogy tényleges értékcserét hajtunk végre, vagy akár fizetünk valamiért, megvásárolunk valamit. Na most nagyon fontos, hogy azért ma még nem tartott a bot, illetve a chatbot világ, hogy természetes emberi nyelven úgy oly módon kommunikáljanak velünk, hogy az, mi ne is jöjjünk rá, hogy a másik oldalon egy bot van, és ami nagyon nagy dobás volt a Facebook részéről, hogy ők azon dolgoznak, hogy a botok ellentétben a most létező és mások által, vagy bárki által kipróbálható botokkal ne csak a legutóbbi mondatunkra reagáljanak, hanem egy párbeszédet legyenek képesek fenntartani. Tehát, hogyha elkezdek vele beszélgetni, és visszautalok arra, amit a beszélgetés elején mondtam, ugyanarról az alanyról beszélek, akkor nem bután fog nézni rám a chatbot, hogy hát ő most ebben a mondatban nem talált alanyt, úgyhogy fogalma nincs, miről beszélek, hanem pontosan tudni fogja, hogy a beszélgetés tárgya micsoda, nem csak az előző mondaté vagy az alanya. És hát természetesen arra használták ezt a botot, hogy elkezdjék trénelni. Ez egy mély neurális hálót tartalmazó bot, és azt tudnatok kell, hogy a mély neurális hálók trénelésekor elég gyakori megoldás az, ugye természetesen ez is rengeteg adat kell, itt 5808 ember közt lezajlott, mármint hogy 5808 párbeszédet néztek, ami minimum ugye az emberek duplája között zajlott le, de a lényeg az, hogy még ez is látszólag nagy szám, de viszonylag kevés egy jó neurális háló tréneléséhez, szóval ezért a neurális háló trénelés akkor elég gyakran bevett dolog az, hogy mikor elkészül az első háló, letréneltük, akkor a következő háló nem ezzel a mintával fog beszélgetni, ugye nem azon tréneli magát, tehát a valós emberi beszélgetéseken, hanem ő már saját magával, jobban mondva saját maga korábbi verziójával fog beszélgetni. Ennek az az előnye, hogy hát mivel ugye két számítógép beszélget egymással, vagy lehet, hogy fizikailag ugyanazon a gépen vannak, most ez teljesen mindegy, tehát az az előnye, hogy nagyságrendekkel gyorsabb, így aztán egy pár nap alatt, vagy akár pár óra alatt is, ugye ez kapacitás függő, beszélgetések százezrei, sőt milliói lezajlódhatnak. Így egyrészt nincs szükség arra, hogy hatalmas mennyiségű kézzel összeszedett, meg emberek által ténylegesen lefolytatott párbeszédnek legyünk a fültanúi, és ezt valahogy leírjuk, és akkor ezen tréneljük a botot, hanem egy idő után már a bot a korábbi verzióival beszélget, abból tanul, majd ő maga lesz a korábbi verzió, és jön egy még újabb verzió, és így gyakorlatilag önmagát fejleszti a bot. És hát itt a Facebook szakijai is pont ezt követték el. Először ugye az emberin trénelték, és akkor utána önmagával. Na, ami nagyon érdekes, hogy hát ilyenkor, mikor ilyen mély neurális hálókat trénelünk, és aztán egy idő után ugye önmagukkal trénelik magukat, bizony elő tudnak jönni, hát nem várt fejlemények. Gyakorlatilag ez maga a kutatás, itt azért már olyan bonyolult gombolyak tényleg ez a neurális háló, amit nem triviális, hogy milyen eredménnyel jár, és hát itt szoktak a legérdekesebb kutatási dolgok kiesni. Ami ebben a konkrét kísérletben történt, az az, hogy először az emberi beszélgetéseken trénelt modell, aminek az volt a feladata, hogy fair deal-eket, tehát hogy olyan egyességeket kössön, ami mindkét félnek jó. Ugye be van állítva, hogy nála van egy valamilyen érték, ami ér valamennyit, mondjuk nálam van egy krumpli, és az ér 10-et, és a másik oldalon is van egy valami, ami meg számunkra 30-at ér, és akkor hogyan tudunk ezzel dílelni. Egyszerű eset. Arra jutottak, hogy hát eléggé, hogy is mondjam, ilyen konfliktus kerülő és barátságos botokat tréneltek, tehát elég sokáig tárgyalgattak, és néha bizony nem jött létre a deal, mert nem tudták kihozni azt a helyzetet, hogy mindkét oldal nyerjen. Természetesen ezt nem tartották túl jónak így a kutatók, hiszen nem egy ilyen barátságos, visszahúzódó botot akartak, hanem egy olyat, ami hatékonyan tud tárgyalni. Úgyhogy kicsit úgymond agresszívabbá tették, olyan kis trükkökkel, hogyha például nem jön létre az üzlet, akkor a botnál lévő érték az nullát ér utána. Tehát így elromlik a krumplia, ki kell dobnia. Tehát önálló semmiképpen nem marad érték, muszáj, hogy dealt hajtson végre. Vagy például olyat, hogyha nem elég gyorsan tudja ezt az üzletet megkötni, lerendezni, akkor szintén azért büntető értékvesztést kap. Ezután tényleg sokkal agresszívebbek lettek a botok, és fontos tudnotok, hogy a botok sosem tudták, hogy a másik oldalon is bot van, tehát az ő szemszögükből ők mindig emberekkel beszélgettek, vagy legalábbis így hitték. Na, tehát az lett az eredménye ennek a kis agresszívvá tételnek, hogy a botok sokkal gyorsabban kötötték a díleket, tehát a célt elérték, csak volt egy olyan mellékhatása, amire nem számítottak a kutatók. A botok kifejlesztettek egy olyan magatartást, amit egyébként az emberek között elég jól ismert, elég csak kimenni a piacra néha, ilyen kis bolha piacra, ott lehet ilyen díleket látni, hallani, a tettetett érdeklődést. Tehát kifejlesztették azt a képességet, hogy látszólag nagyon érdekelje őket valami, ami a másik félnél van, és számukra a valóságban pedig nem is olyan értékes az a valami, az a tárgy, és ezt azért tették, hogy a másik félnél később idézőjelben kompromisszumot köthessenek, azt a számukra, itt megint csak idézőjelben értékes dologról lemondanak, cserébe, ha megkapnak valamit. Tehát ugye ez egy ilyen kis hazugság, egy kis fellítés, hiszen úgy csinálunk, mintha épp nagy lelkűen egy lépést, egy gesztust tennénk a másik felé, hogy na, én most lemondok valami értékesről, de akkor cserébe te is légy szíves, adj nekem valami értékeset, holott a valóság ugye az, hogy nekem, amiről lemondtam, az nem is volt olyan értékes. Tehát a botok kifejlesztették azt a képességet, hogy az üzlet érdekében, mind a sebesség, mind pedig az üzlet tényleges megkötésének érdekében félrevezetik a másik felet. Ami ugye azért is pikás, mert jelen esetben a másik fél is egy bot volt, vagyis hát saját magával dílelt, ugye korábbi verzióival. Ami azt jelenti, hogy ezek a botok úgy tanultak meg hazudni, hogy arra senki nem kérte őket, senki nem tanította őket, és az eredeti tréning mintában nem volt hazugság, legalábbis nem tudunk róla, legfeljebb elrejtve lehetett. Tehát maguktól természetes, úgymond természetes módon rájöttek a botok arra, hogy hazudni megéri, és hogy érdemes, és nem egyszerű primitív hazugságokat találtak ki, hogy letagadják valaminek az értékét, hanem ennél sokkal kifinomultabb módon, ugye valójában félrevezetést eszközével éltek, sőt, tettetés eszközével éltek. Ez azért meglepő és csodálatos, mert persze mondhatnánk azt, hogy jó, hát persze, nyilván kiszámolták, hogy hogy éri meg nekik, és akkor bepróbálkoznak valamivel. De itt nem erről van szó, ez azért csodálatos, mert ahhoz, hogy te tettes, ahhoz nagyon komplex szellemi folyamatoknak kell valójában megtörténnie. Kell, hogy legyen a fejedben egy modell, már mind a fejedben, azaz a bot fejében, egy modell arról, hogy mit gondolhat a másik. Mi lehet neki a fontos? Hogy fog ő gondolkodni rólad? Egy ilyen komplex absztrakciót létre kell hoznod, ami nem csak a saját céljaidat követi, hanem egyfajta empátia, egy kicsit bele kell gondolni a másik oldalba, hogy ő mit hogy fog gondolni, milyen hatással lesz rá, amit te mondasz, és az összességében neked majd hogy lesz előnyös és hogy sem. Ez egy olyan kognitív szint, ami nincsen meg például egy 2 vagy 3 éves emberi gyermekben, tehát annál fejlettebb belső gondolati világra utal. És azért ez nem semmi. Érdemes, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes fejleménye a mély neurális hálóknak és a chatbotok. Itt végül is a chatbot nem is olyan fontos abban a szempontból, hogy nem azon van a hangsúly, hogy az emberi nyelvet feldolgozzák, hanem végül az lett az érdekessége, hogy tényleg egy ilyen komplex gondolkodás megjelenítésére képesek. Szóval gondolkodjatok el rajta, gondolkodjatok el azon, hogy most van most, ugye, 2 vagy 3 év múlva, ha valaki rátok ír, mondjuk egy pizzázó, vagy ki tudja minek a nevében a Facebook csetán, akkor könnyen lehet, hogy ez egy robot lesz, és gondolkodjatok el azon, hogy lehet, hogy be fog benneteket csapni. Persze ez rengeteg etikai kérdést vet fel, és természetesen ezt gyakorlatban még sehol nem implementálták, legalábbis tudtom már. Szóval nem arról van szó, hogy most akárki rád ír a Facebook cseten, azt tuti hazudik és robot, de csak gondoljatok bele, hogy ennek milyen implikációi lehetnek a jövőben. Na és akkor, ahogy ígértem nektek, áttérek a harmadik botos témámra, ami viszont kevésbé komoly. Bocsánat. Inspirebot.me. Tehát Inspirebot.me, ez a címe a websitenak, amire rábukkantam. Ez egy nem bonyolult website, egyetlen gomb van rajt. És mikor megnyomja az ember, akkor csodát lát. Konkrétan egy ilyen, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de számomra ismert ez a jelenség, és hát, hogy is mondjam, van róla egy határozott véleményem. A lényeg az, hogy ismert az a jelenség, hogy a Facebook oldalakat, meg Insta oldalakat így manapság eléggé ellepik ezek a képek. Tudjátok, ez a naplemente, meg nem tudom micsoda, ilyen hatásos, kicsit romantikus fotó, amikre ilyen inspirációs üzeneteket, vagy ilyen nagy megmondásokat tesznek fel. Nem tudom, hogy megvan-e nektek, a YouTube-on kerenget sokáig ez a videó, ez egy ilyen, még az első rész, Matrix első részének egy újra szinkronizálása volt, és abban a Morpheus azt mondta saját magára, hogy bölcsességemet buddhista képes lapokról merítem. Na hát ez kb. Ugyanilyen. De akkor hogy kerül ide ebbe a podcastbe? Úgy kerül ebbe a podcastbe, hogy bizony ez az Inspirebot, ez generál neked ilyen naplementés, meg hasonló képeket, és erre bölcsességeket ír ki. És tényleg ezek ilyen buddhista képeslap szintűek, szóval nem feltétlenül mondanám azt, hogy érdemes lenne ezen túl ezek alapján élnetek, de ami ebben a zseniális, és korábban is voltak már ilyen koéjó generátor, meg hasonló dolgok, amik viccesek voltak, de ebben az a zseniális, hogy ez nem ilyen ökörségeket dob ki. Tehát nem az van, hogy tényleg fogtak 200 mondatot valami websájtról, vagy valamelyik híres írótól, és akkor azokat így random összekevergetik, és akkor 130-szor megnyomod a gombot, és abból egyértelmes mondat se fog kijönni, vagy maximum 2. Itt nem erről van szó, hanem valami ennél sokkal komolyabb machine learning van a hátán, vagy a háta mögött. Gyanítom, hogy nem az unalomig ismert Markov lánc technika, hanem inkább valami neurális háló. Miért így mondom, hogy gyanítom, az az igazság, hogy nem tudom. Nem sikerült előkerítenem, hogy kik ezek, akik ezt fejlesztették, mi áll mögöttük, semmit nem tudok róluk, csak tényleg, hogy van ez a szájt, és legenerálja nektek ezeket a képeket. Párat be fogok tenni a show notes-ban, mert egyébként szerintem zseniálisak. Természetesen ez a szájt is generál egy csomó ilyen elég értelmetlen dolgokat, de most megnyomtam például a gombot, on the fly, és tessék, itt van egy ilyen. Only when you learn to laugh at the beauty of being, will you actually discover what you need? Ami rettenetesen mély, és el lehet rajt gondolkozni. Na jó, de most viccet félretéve, tényleg olyanokat generál, amikkel egy másodpercig elgondolkozol, mire rájössz, hogy nincs semmi értelmük. És hát, mondjuk ki őszintén, az emberek által generált Instagramos és Facebookos inspirációs fotók és videók 85%-ának ugyanúgy nincsen semmi értelme. Szóval, itt a következő. Na jó, ezt bármikor kirakhatnánk. Change is repeating itself. Ugye? Most mondjátok, hogy nem. Ugye, hogy ugye? Óvatosan kattintsatok az inspirebot.me-re, mert nekem hirtelen vortexé változott, és megette 20 percemet, de közben nagyon-nagyon jól szórakoztam. Eszméletlen fotókat rak ki, eszméletlen szövegekkel, és néhány köztük tényleg zseniális. Úgyhogy, ha van 5 percetek ezzel a hülyeséggel játszani, természetesen a linket is be fogom rakni a show notes-ba, kattintsatok rá. Ha találtok valami nagyon-nagyon jót, akkor dobjátok el a Facebookon, vagy akár e-mailben nekem, a hello@kukacadatepittes.hu-ra, vagy ha van bármi véleményetek, ötletetek, akkor hello@kukacadatepittes.hu, és megtaláljátok az adást a Facebookon, ahol lehet kommentelni. Én köszönöm már a figyelmeteket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!